A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Jójárt Krisztiánnal, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatójával, a mikrofonnál Nagy Károly, és a nap vendégében az orosz-ukrán háborúról beszélünk, orosz egyrészt hadi hozzáállásról, másrészt politikai hozzáállásról. Említettük az első részben, hogy hát nem sok jel mutatkozik arra, hogy akár egy tűzszünet létrejöjjön, még hogyha az új elnök Donald Trump próbálkozott is ezzel, és hát a hadi intenzitása sem csökken a háborúnak, sőt, hát egyelőre inkább növekszik, főleg ami a légitámadás a méretét illeti. Itt említettem a beszélgetés nagyjából így közepén, hogy valahogy az oroszok mindig megtalálják azt az államot, amivel tudnak szövetkezni, és mondjuk hadianyag, vagy Észak-Korea esetében akár katonai élőerővel is kisegítik őket. És volt két ország az elmúlt napokban, ami még előkerült, az egyik Laosz, ott valószínűleg aknamentesítésben jönnének katonák, aztán persze a végén majd lehet, hogy ott is kiderül, hogy ők is a harcmezőre mennek, úgy nagyon fura egyébként, hogy Laosz ázsiai államként mit keresne be a térségben, de hát mondjuk Észak-Korea megjelenése is viszonylag furcsa. Van viszont egy közeli állam, Afganisztán, amely állítólag újra felvette a kapcsolatot Oroszországgal, a diplomáciai egyeztetés elindult, és személy szerint azért érdekes, mert egyrészt ugye a 70 és 80 közötti szovjet részvétel, hát gyakorlatilag megszállási kísérlete Afganisztának az igencsak véres múltra vezet vissza. Másrészt viszont azért rengeteg hadianyag van Afganisztánban, a jóig tudja mennyi, ami egyrészt a szovjet időszakból maradhatott ott, aztán az amerikai jelenlét miatt is rengeteg képződhetett. Mocorog az emberben a kis ördög, hogy vajon az oroszoknak nem erre fáj a foguk, tehát kiegyezni az afgán vezetéssel, ők adnak cserébe valamit, és aztán valahogy tudják pótolni a kieső, akár lőszert, tüzérségi lőszert, kézi fegyvereket, de akár mondjuk harckocsikat, páncélozott szállítójárműveket?
Hát ez egy jó kérdés, őszintén nem tudom, hogy ez lehet, de motivum orosz részről. Tulajdonképpen a kapcsolatfelvétel az nem mostanra nyúlik vissza, az oroszok tulajdonképpen 2017 óta tájékozódnak, próbálják a háttérben építeni a kapcsolataikat a Talibánnal. Látszott az, hogy az Egyesült Államok ki fog vonulni Afganisztánból, és az is tisztán látszott, hogy ők fognak hatalmi tényező lenni. Amiről most szó van, ugye az elmúlt napok fejleménye, hogy hivatalosan is elismerték, hogy a tálib vezetést az afgán kormányként. Én azt hiszem, hogy itt inkább arról van szó, és sok tekintetben egyébként az orosz külpolitikai mozgást az elmúlt években az határozza meg, hogy egyrészt nem nagyon van mit veszíteniük, tehát nyugodtan belemehetnek akár ilyesmibe is, hiszen ennél több szankciót nem igazán várható, hogy még a nyakukba kapnak, és úgy értékelhetik, hogy valamilyen fajta akár gazdasági haszonnal járhat az, hogyha ők elsőként lépik meg ezt, és ismerik el a tálib kormányzatot afgán vezetésként. Tehát azt hiszem, hogy inkább ez lehetett a fő motívum. Az, hogy egyébként más országok, mint Észak-Korea küldenek katonai támogatást, akár élőerőt ebbe a háborúba, az is elég pragmatikus alapon zajlott, tehát nem ingyen tette ezt Észak-Korea sem, jelentős gazdasági segítséget kapott cserébe Oroszországtól, illetve ezek a katonák is jelentős fizetést kaptak az oroszoktól. Másrészt maga az észak-koreai vezetés is valószínű azért ment bele ebbe, hiszen nincs semmiféle érdemi harci tapasztalata a koreai háború óta, és az orosz-ukrán háború, mint modern háború, az páratlan lehetőséget kínál arra, hogy éles harci tapasztalatot szerezzenek. Nagyon sok észak-koreai tábornok is volt ott egyébként, ugye a Kurszki régióban állítólag, tehát kifejezetten volt egy olyan cél is észak-koreai részről, hogy itt első kézből szerezzenek tapasztalatokat egy modern háborúból. Ugye Irán esetében is azt láttuk, hogy ezeket a Shahed drónokat, tüzérségi lőszereket, amiket átadott Irán Oroszországnak, ez sem amiatt tette, mert itt valami, tehát hogy ingyen tette volna Irán, hanem az oroszok ezért elég jó árat fizettek, ezeket a Shahed drónokat egyébként az irániak kifejezetten drágán adták el, ahhoz képest, hogy mennyire egy primitív eszközről van szó. És a háború folytatása szempontjából azt hiszem, hogy az észak-koreai esetben sem annyira az élőerő volt jelentős, mint inkább az az elképesztő mennyiségű tüzérségi lőszer, amit adtak az oroszoknak. Itt ugye a dél-koreai hírszerzés adatai alapján ez akár 5 millió darab tüzérségi lőszer is lehetett. ami nagyon jelentős mennyiség, figyelembe véve, hogy mennyire tüzérségi lőszer igényes ez a háború. És Kína az, aki leginkább fontos játékos egyébként ebben, hiszen a kínai alapanyag beszállítása az orosz hadiparnak az elengedhetetlen, akár a tüzérségi lőszerek saját gyártása miatt, akár ha arról beszélünk, hogy a különböző mikrocsippek, illetve olyan nyugati komponensek, amikhez nem fér hozzá az orosz hadipari szektor, ezeknek egy jelentős része Kínán keresztül kerül Oroszországba. Ebből a szempontból megkerülhetetlen tényező Kína. A gépgyártásban is egyébként, tehát különböző CNC gépek és hasonlók az orosz hadipari szektorba, azok Kínán keresztül kerülnek Oroszországba, de hát ez is egy üzleti alapon zajlik. Itt a kínai vezetésnek a szerepe lényegében annyi, hogy ha nagyon akarnák, akkor nyilván meg tudnák akadályozni, hogy ez az együttműködés, ez megtörténjen a két országnak a vállalatai között, de hát erre nincs politikai akarat, ez Kínának is politikai érdek, és hát a kínai vállalatok azok nagyon jól keresnek ezzel. De például a dróngyártás tekintetében azt látjuk, hogy az ukránok által használt FPV drónok, amiket nyilván civil drónok, de jelentősen átalakítják, itt is a komponenseknek a jelentős része az Kínából érkezik, tehát Kína itt mind a két félnek ugyanúgy ad el a kínai vállalatok ilyen FPV drónokat.
Sőt, mielőtt nagyon azt gondolnak, hogy át csak Kína, mindig Kína, most az utóbbi napokban, talán pont most szerdán, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor derült ki, hogy állítólag cseh katonai vállalatok meg oroszoknak is szállítottak, ha más nem alkatrészeket, tehát hogy így ez a fajta kereskedelem, ez a fajta háború által generált kereslet bizony, hát hogyha a technikai cégekről van szó, akkor hát igen, csak üzletre talál, legyen szó bármelyik oldalról. Említette Kínát, említette Észak-Koreát, és ugye szóba került most Afganisztán is. Ezek az országok ugye mondjuk azt, hogy pragmatikusan állnak hozzá Oroszországhoz. Mi Nyugat-Európa, az a teljes, fogalmazok úgy, hogy tagadás, magyarán, hogy a teljes konfrontáció, diplomáciai és katonai oldalról is. Abban az értelemben egyébként érthető a NATO hozzáállása, hogy látszik, hogy Oroszország nem békíthető, tehát mondjuk valósnak gondolja azokat a politikusi nyilatkozatokat, amelyek arról szólnak, hogy mondjuk 3-5 év múlva könnyen lehet, hogy NATO ország keveredik háborúba Oroszországgal, tehát ezért ez a hatalmas nagy kontraszt egyes országok között.
Azt hiszem, hogy az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai támogatás mögött egyrészt van egy nagyon erős morális érv, tehát Ukrajna megtámadott ország, Oroszország az agresszor, ez teljesen egyértelmű. Másrészt ezzel szoros összefüggésben ott van az, hogy a nyugat nem igazán szeretne egy olyan új világrendben élni, ahol gyakorlatilag egyik napról másikra felrúgják azokat a kialakult játékszabályokat, illetve a nemzetközi jogot, ami fémjelezte ezt a nyugati hegemóniát az elmúlt évtizedekben, és ne felejtsük el azt, hogy ez garantálta a békét legalábbis ugye az északi féltekén az euróatlanti szövetségi rendszerben az elmúlt évtizedekben. És harmadrészt ott vannak, és különösen azok az országok, akik határosak, vagy nagyon közel helyezkednek el Oroszországhoz, ilyen a Lengyelország, három balti ország, Finnország, Svédország, akik egzisztenciális fenyegetésnek látják Oroszországot, és ennek megfelel ennek a háború tétjét is, ennek a háborúnak a tétjét is létfenyegetésként élik meg, és azt gondolják, nem teljesen alaptalanul, én azt gondolom, hogyha Ukrajna nagyon meggyengül, az oroszok megerősödve kerülnek ki ebből a háborúból, akkor nincs arra semmi garancia, hogy az oroszok étvágya az nem nő, vagy ha még csak nem is arról van szó, hogy az oroszok étvágya megnőne, de figyelembe véve azt, hogy milyen stratégiai üzeneteket küld ez a Trump adminisztráció, és hogy van egy meglehetős bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy az a NATO védelmi garanciája az Egyesült Államok részéről, azok mennyire tekinthetőek tartósnak, és az, hogy Európa az elmúlt évtizedekben alulértékelte a védelem kérdését, ezek így összekapcsolva a biztonsági környezet elkövetkező 15-20 évre előre tekintve nem igazán egy kedvező képet adnak ki, azt gondolom az európai hatalmak számára. Tehát azt hiszem, hogy van egy ilyenfajta teljesen pragmatikus megfontolás is egyébként a nyugati országok, főleg az európai országok egy jelentős részéről, hogy addig jó, amíg Oroszországot ki lehet véreztetni Ukrajnában, addig jó, amíg az orosz erőforrások, a katonai erőforrások le vannak kötve Ukrajnában, hiszen időt nyerünk azzal, hogy mi magunk is fel tudjuk készülni, és Ukrajna lényegében helyettünk vívja ezt a háborút. Tehát a morális, ugye a világrendváltással kapcsolatos célokon túl azt hiszem, hogy van egy nagyfokú pragmatizmus is sok nyugati szereplő részéről, és azt gondolom, hogy ezért sem várható az, hogy Ukrajnát belöknék a busz alá. Tehát még hogyha az Egyesült Államok ki is hátrál Ukrajna támogatása mögül, az európai hatalmak, mivel egzisztenciálisnak látják ezt a háborút, nem fognak azt gondolom kihátrálni Ukrajna támogatása mögül.
Említettük, hogy a Svéd Nemzetvédelmi Egyetemnek a kutatója, akkor gondolom a svéd ügyekre egy kicsit jobban rálát, akár mondjuk katonai téren is. Amióta NATO tag lett Svédország, meg ugye Finnország is, pluszban az orosz-ukrán háború hatása miatt, ez a két ország, vagy akár Svédország nagyon-nagyon készül egy ilyen konfliktusra, tehát akár mondjuk a civil lakosság felkészítése, védelmi állások létesítése, már persze nyilván, ami nyilvános, hadianyag felfuttatás, különböző védelmi technológiai beszerzése, kutatás, fejlesztés, ezekben mind látszik, érződik, hogy készülnek erre?
Abszolút. Tulajdonképpen ugye, mivel két az elmúlt évekig semleges országról van szó, Finnországról, Svédországról, ezek mindig is ott voltak, hogy készülni kell az orosz fenyegetéssel szemben, ugye a totális védelem koncepciója, ugye ez a koncepció kicsit más formában mind a svédeknél, mind a finneknél létezik, ami azt jelenti, hogy nem csak a haderőnek, de a teljes társadalomnak valamilyen formában ki a maga tudása és képességei szerint ki kell, hogy vegye a részét az ország védelmében. Ugye a finnek azzal, hogy beléptek a NATO-ba, tulajdonképpen megőrizték azt, hogy az ő stratégiai elképzelésük az, hogy ők saját maguk meg tudják védeni magukat. Ha NATO ebben segítséget nyújt, azt megköszönik, de itt nem a NATO 5. cikkeire, hanem leginkább a 3. cikkeire utalnak ők, azaz arra, hogy az önvédelem az, ami az elsődleges, és majd utána a szövetség további támogatást nyújt a megtámadott országnak. Tehát ők kifejezetten továbbra is az önvédelemre helyezik a hangsúlyt. Azzal, hogy beléptek a NATO-ba, egyébként megváltozott nyilván az a stratégiai terv is, amire akár a finnek, akár a svédek készülnek, tehát készülnek olyan forgatókönyvre, hogyha Oroszország megtámadja a Baltikumot, akkor ők maguk is bekapcsolódnak, tehát csapatokat küldenek a Baltikum védelmére, illetve ugye főleg Svédország hátországként szolgálat egy nagyon fontos logisztikai kapocs, ugye Finnország felé is, illetve a Baltikum felé is, ugye a tengeri összeköttetés tekintetében, és bizony mind a két ország az aktívan készíti fel a lakosságát arra, nyilván nem arról van szó, hogy pánikkeltés zajlana, de úgy ítélik meg, hogy jó az, hogyha a lakosság tisztában van azzal, hogy kell például eljárni egy háború, vagy akár csak egy ipari vagy természeti katasztrófa esetén. Tehát a svédek például a teljes lakosságnak tavaly kiküldtek egy ilyen 20 oldalas brosúrát, hogy mi a teendő akkor, hogyha háború van, mi a teendő akkor, hogyha nincs ivóvíz, mennyit kell leraktározni otthon, milyen ételeket érdemes felhalmozni, mit csináljunk a keletkezett szeméttel, hogyha nincs szemétszállítás, tehát ilyen nagyon praktikus dolgok. Azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy pánik hangulat lenne akár Finnországban, akár Svédországban, hanem felelős politikai vezetések, azok azt látják, hogy a megváltozott biztonsági környezet az indokolttá teszi azt, hogy felelevenítség leporolják azokat a hidegháborús védelmi terveket, amik például a lakosságnak a felkészítését is célozták.
Egy záró kérdésként, és akár erről egy picit még hosszabban is beszélgethetünk. Időről időre ön is, illetve az összes többi szakértő úgy fogalmaz, nyilván nem véletlen, hogy a megváltozott biztonsági környezet, a felfuttatott orosz hadipar, az orosz hadipari gazdasághoz kapcsolódó elit érdeke, ami picit azt mondatja az emberrel, vagy azt a gondolatot ülteti el, hogy még hogyha hirtelen meg is állna az ukrán háború, vagy hogyha mondjuk lenne egy totális, vagy közel totális győzelem Ukrajna ellen, akkor is ott marad egy hatalmas felfegyverzett orosz hadsereg, egy nagyon komoly hadipari kapacitással, amit gazdasági érdekből jó lenne, mondják gondolom azok, akik ebben érdekeltek, jó lenne fenntartani, nem visszavenni ebből, mert hogy akkor jön a recesszió, jön a magyarázkodás, hogy akkor nagyon sok pénz elment erre, de hát akkor hogy biztosítsuk tovább az embereknek a most meglévő életszínvonalát. Nincs egy ilyen plusz kényszerítő erő abban, hogy mondjuk Ukrajna elleni bármilyen jellegű siker esetén, vagy legalább a területek megtartása esetén, emiatt bocsátkozzanak újabb területszerzési kalandokba az oroszok. Tehát nem ettől tart-e akár Finnország, akár Svédország, a lengyelek vagy a baltiak, amiért mindig újra és újra mondogatják ezt a 3-5 éven belül készen kell lenni.
Én nem tartom egyébként valószínűnek azt az esetőséget, hogy az oroszok itt neki mennek a NATO-nak, pláne rövid távon nem, de kétségtelen az, hogy ez az érvez ott van, amit ön is elmondott, hogy az oroszok igyekeznek pótolni, hogy az Ukrajnában elszenvedett veszteségeket. Maga még a Sojgu védelmi miniszter által bejelentett cél is az, hogy nem csak, hogy pótolni a veszteségeket, de még 50%-kal növelni a haderő létszámát, ami azt jelenti, hogy 1,5 millió főben határozták meg a haderőnek a keretlétszámát, tehát van egy létszámnövelés, és lesz ugye, akik a háborút megjárják, több százezer olyan katona sérült, aki viszont jelentős tapasztalatokra tett szert Ukrajnával szemben, és valóban ott van az az érv, hogyha a politikai vezetés Oroszországban úgy kalkulál, hogy az ő kapacitásaik azok jelenleg még mindig jobbak, és a háborúban szerzett tapasztalat is mi egymás, mint az európai államoknak a harckészültsége, és mondjuk az Egyesült Államok olyan stratégiai jelzéseket küld, hogy nem biztos, hogy az európai szövetségesek védelmére sietne, akkor most áll rendelkezésre az az időablak, hogy akár máshol is meglépjenek valami korlátozott katonai műveletet. Én ezt az érvet elfogadom, de azt gondolom, hogy nem ez a valószínű egyébként. Nem látom azt, hogy a politikai vezetés részéről ott volna egyelőre a szándék, hogy teszteljék a NATO kollektív védelmét, de az kétségtelen, hogy hosszú távon mind a politikai, mind a katonai vezetésnek az értékelése Oroszországban az, hogy a NATO az fenyegetést jelent, a nyugattal való viszony az rövid távon nem látszik, hogy konszolidálódna, és erre kell felkészülni, és nyilván itt akár a saját biztonsági érdekeik alapján levezethető az, hogy megpróbálják mondjuk kiterjeszteni a saját ellenőrzésüket akár biztonsági okokból kifolyólag. Ugye ne felejtsük el azt, hogy a téli háború, amit ugye Finnország ellen vívott még a sztálini Szovjetunió, azt is megelőzte a sztálini vezetés részéről különböző biztonsági garanciáknak a követelése a finn vezetés részéről, hiszen úgy értékelt a sztálini vezetés, hogyha itt majd a náci Németországgal kerülnek szembe, akkor Finnországon keresztül Szentpétervár az elég aggasztó közelségbe kerülhet, tehát ezzel a háborúval tulajdonképpen a puffer zónájukat akarták kitolni Finnország kárára a Szovjetunió. Tehát azt hiszem, hogyha csak a biztonsági megfontolásokból indulunk ki a mostani orosz vezetés részéről, akkor nem lehet kizárni akár egy ilyen szenáriót se, de hangsúlyozom, azt gondolom, hogy nem ez a fő aggodalom. Az orosz vezetés gyakorlatilag a Belousov védelmi miniszter, itt az év elején, tavaly év végén, idén év elején különböző prioritásokat fogalmazott meg. Egyrészt az, hogy meg kell nyerni az ukrajnai háborút, el kell érni a különleges katonai műveletnek a céljait, másrészt ugye újra kell fegyverkezni az orosz haderőt, és itt a NATO-val szembeni fenyegetés miatt külön hangsúlyt helyeztek az orosz nukleáris triádnak a modernizálására, tehát a nukleáris elrettentő erőknek a további harckészültségének a növelésére, modernizálására, nyilván a meggyengült orosz hagyományos képesség miatt is, illetve fejleszteni kell azokat a nagy hatótávolságú csapásmérő fegyvereket, amik most jól vizsgáztak az ukrajnai háborúban. És ugye a biztonsági, orosz biztonsági percepció alapján is az valószínűsíthető, hogy itt egy nagyon nagy létszámú haderőt fognak viszonylag magas harckészültségben fenntartani, különösen amiatt is, hiszen ahogy a beszélgetés elején ezt körbejártuk, nem látszik az, hogy az ukrajnai háború egy olyan módon érne véget, hogy az egy tartós rendezéshez vezetne, tehát folyamatosan oszt lesz annak a perspektívája, hogy akár az ukránok megpróbálják visszaszerezni az őket megillető Ukrajna részét képező területeiket, tehát már emiatt is garantálva lesz, hogy az oroszok nem csökkenthetik egyébként az Ukrajna közelében lévő erőknek a létszámát, másrészt pedig az oroszok is valószínűleg megpróbálkoznak még azzal az elkövetkező években, hogy újra további területeket hasítsanak ki Ukrajnából, illetve az orosz cél az lehet, mivel hogy nem látszik az, hogy elérhetnék most katonai erővel az Ukrajnával szembeni céljaikat, hogy a maradék Ukrajnából egyfajta bukott állam legyen, ahova nem irányul külföldi működő tőkebefektetés, folyamatosan orosz csapások érik a hátországot is, és megpróbálják az ukrán politikai vezetést folyamatosan destabilizálni, tehát azt gondolom, hogy ez az orosz cél, és hát ugye említettem a NATO-val szemben is látni azt, hogy az orosz haderőszervezeti struktúrája is arra készül fel, tehát reagálnak például a finn és svéd NATO csatlakozásra, a korábbi orosz-nyugati katonai körzetet most újra ketté bontották moszkvai és leningrádi katonai körzetre, amit kifejezetten a svéd NATO belépéssel indokoltak az oroszok.
Jó járt Krisztiánnal beszélgettünk az elmúlt kétszer nagyjából 20 percben a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatójával. Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük a figyelmet. Visszahallgathatják ezt a beszélgetést a trendfm.hu honlapon, illetve a YouTube csatornánkon is újra megnézhetik. A műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották és látták. További jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.